Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Tizenhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma már kevesebb víz folyik ki az országból, mint amennyi beérkezik, és idén, amikor Európa legforróbb nyara volt, 200 ezer hektárral kisebb területen volt aszálykár, mint a 2022-es nagy szárazság idején, mondta az agrárminiszter. Nagy István kiemelte, az éghajlatváltozás negatív következményeit az Agrárminisztérium időben érzékelte, ezért alakították meg az aszályvédelmi operatív törzset, és biztosítottak 4 milliárd 300 millió forintot azonnali intézkedések végrehajtására. A tárcavezető a délnyugat-baranyai ormánsági településen Vajszlón beszélt egy fejlesztési forrásokból megvalósított öntözőrendszer átadásán. Ma befejeződik a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forintos élelmiszerutalványok kézbesítése, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára az M1 állami televízióban. Zsigó Róbert elmondta, több mint 2 millió 300 ezer nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapja meg az utalványt. A juttatás összértéke 70 milliárd forint, ebből 13 milliárdot már levásároltak az érintettek. Aki nem tudta átvenni és értesítést kapott a kézbesítőtől, 10 napig felveheti a postán. Aki nem kapott értesítést, de jogosult az utalványra, a Magyar Államkincstár honlapján található telefonszámon jelentkezhet. Az nem fordulhat elő, hogy valaki jogosult és nem kapja meg, vagy nem tudja felhasználni az utalványt, hívta fel a figyelmet. Az utalványokat december 31-ig lehet levásárolni, kizárólag hideg élelmiszerre a nagyobb élelmiszerüzleteken túlmenően a piacon, őstermelőknél, zöldség és hentes üzletekben is. Novemberben pedig érkezik az infláció követő nyugdíjkiegészítés, amelynek összege átlagosan 47.200 forint, decemberben pedig mindenki az emelt összegű nyugdíjat kapja majd, hangzott el a tévéműsorban. A kormány újabb költségvetési átcsoportosításról döntött, amely több magyar városnak biztosít közvetlen támogatást, Eger például 2 milliárdos segítséget kap működése fenntartására, írta meg az Index hírportál. A döntésről Wagner Ákos polgármester és dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő is beszámolt. Az ügy előzménye, hogy a múlt héten Orbán Viktor miniszterelnök személyesen tárgyalt Egerben, illetve Salgótarjánban is, amely várossal kapcsolatban most ugyanaz a döntés született. A határozatok megjelentek a magyar közlönyben. Megjelent a magyar közlönyben számos kormányhatározat különféle beruházásokkal kapcsolatban, ezekről röviden az Építési és Közlekedési Minisztérium számolt be a Facebook oldalán. Ebből kiderül, támogatást kapnak a Gubacsi vasúti híd első szakaszának megvalósításához kapcsolódó területszerzési és területelőkészítési munkálatok, ami lehetővé teszi a területvásárlási folyamatok megindítását. Kiemelt finanszírozást kap a Szekszárdot elkerülő út második és harmadik ütemének előkészítése, Békéscsabán több beruházás is többletforráshoz jut, emellett a Soproni vasútállomás kapacitás bővítését és korszerűsítését célzó projektekre is szánnak a vonatkozó forrásból. 54 milliárd forint értékben több mint 1100 cég nyújtott be hiteligényt eddig a fix 3%-os vállalkozói hitelre, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Október elejétől a kormány döntése értelmében 4,5-3%-ra csökkent a Széchenyi Kártya program hiteleinek kamatszintje. Harmadik napja próbálja megfejteni a világ, hogyan sikerült Trump elnöknek az, ami évtizedeken át lehetetlennek tűnt, békét teremteni a Közel-Keleten. Egy valamit nekünk, európaiaknak érdemes észrevennünk, kívülről néztük az egész folyamatot, írt a közösségi oldalán Orbán Viktor, miután Izrael és a Hamas megállapodott a tűzszünet első fázisáról. A helyzet Ukrajnában is megismétlődhet, ha Brüsszel nem változtat a hozzáállásán, jelezte a miniszterelnök, hozzátéve, hogy van alternatíva, mégpedig az, hogy Európa követheti az amerikai példát, de ehhez az oroszokkal is tárgyalni kell. Az orosz-ukrán háború lehetséges diplomáciai megoldásairól egyeztet az amerikai és az ukrán elnök pénteken. Donald Trump a Fehérházban fogadja Volodymyr Zelenszkijt. A találkozón szó lesz még Ukrajna légvédelmének megerősítéséről és a Tomahawk cirkáról a kéták esetleges átadásáról is. Elsődleges cél Ukrajna támogatása, hogy az ország képes maradjon a legerősebben kiállni a védelmében folytatott harcban, jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben a szövetséges országok védelmi minisztereinek találkozóját megelőzően. Mark Rutte közölte, a tagállamoknak mindenek előtt megbeszélés kell folytatniuk arról, hogy a szövetség miként tehet többet a NATO védelme érdekében az olyan új fejlemények megelőzésére, mint például a drón bereplések. Emellett óvatosságra intett az orosz gépek esetleges lelövésével kapcsolatban. Végül az időjárásról. Egyre nagyobb területen felszakadozott a felhőzet, a napközben képződő gomoly felhők mellett általában több órára kisütött a nap, néhol gyenge eső, zápor előfordulhat, a szél mérsékelt maradt. A csúcshőmérséklet most délután 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Csokonai szerelmei Surinet hírmagazin alapján. Csokonai 1802 és 3 körül hozta létre a Lilla kötet kompozícióját. Gyűjteményébe korábbi verseit is felvette, miközben persze újabbakkal gyarapította a ciklust. Így illesztette be a Lilla versek közé a Róza verseket is, pusztán a szeretett hölgy nevét változtatva meg bennük. Még szerencse, hogy Lilla és Róza neve egyaránt két tagú, s mindkettő arra végződő, nem kellett sokat változtatni a prozódián. Egyes feltételezések szerint Róza a Darabos utcán, Csokonai szomszédságában lakhatott. Egyáltalán nem biztos, hogy neve valóban Rozália volt, hiszen akkorban igen divatozott az antikos névadás. Szívük hölgyét gyakorta átkeresztelték a költők, kedveltek voltak a virágnevek. Csokonai egyik szerelme Földi Jánosné Veszprémi Julianna volt. Földi János Csokonai atyai barátja, tanára és pártfogója volt a kollégiumban. Ő fedezte fel elsőként Csokonai verselő géniuszát, segítette, egyengette az ifjú költő útját. Földi János egyéb iránt nem csak a kollégium egyik jeles professzora volt, de akkor kiemelkedő természettudósát is tisztelhetjük benne, aki ráadásul remek kritikus, nyelvész, műfordító és költő is volt egy személyben. Amolyan igazi polihisztor. Sikeres, szép élet ez, talán csak egyetlen kis árnyék vetült rá. Földinek ugyanis a szép pályához adatott egy gyönyörű feleség is. Ragyogó és hűtlen asszony. A kikapós Veszprémi Julianna megkeserítette férje életét. Hát mikor a mester rádöbbent, hogy a nála sokkal nagyobb tehetségű tanítványa vált szerelmi vetélytársá, és nem viszonzatlanul. A Juliskához írt versek sora azonban hasonló lett a Róza versekéhez. A lilladaló darabjai közé kerültek. Talán erre utal a reményhez híres sora is. Kedv, remények, lillák, Isten véletek. Verseiben Lilla valóban nem egyetlen asszony. Másik szerelme volt Vajda Julianna. Csokonai 1797-ben Komáromban ismerkedett meg Vajda Júliával. Viszonzott és beteljesült szerelem volt az övék. A gazdag kereskedő apa azonban nem jó szemmel nézte, hogy lánya egy nincstelen, éhenkórász poétához kívánja kötni életét. Az elvárás tehát nem lehetett más, mint hogy munkát találjon a fiatalember. Csokonai munkát keres, és rögvest el is vállal egy helyettes tanári állást Somogycsurgón. Távol létében azonban Júliát Lévai Istvánhoz, egy jómódú dunaalmási kereskedőhöz adja apja. Csokonai életének utolsó pillanata ez, mikor még kilátása nyílhatott egy nyugodt, kiegyensúlyozott családi életre. Az események innentől kezdve tragikus gyorsasággal követik egymást, kiújuló betegsége, darabos utcai házok pusztulása a tűzvészben, stb. Lilla azonban beköltözött a halhatatlan múzsák csarnokába, s ha több versnek nem is ő volt eredeti címzetje, máig az ő nevéhez kapcsolják egy csodás költeményeket. Ha csak a Helikon hegyén is, de Lilla örökre eljegyeztetett Csokonaival. Utolsó szerelme Irosvai Krisztina volt. Élete végén 1802-ben ismerte meg őt, Nagyváradon találkoztak, s a gyönyörű férjesasszony elbűvölte a költőt. Nem ő volt azonban az egyetlen, akit elvarázsolt Kriska. Csokonai egyik első felfedezője és felkarolója, Kazinci is szemet vetett a csinosasszonyra. Bár Kazinci értékelte Csokonai népies költészetét, de parlagiasságát, szókimondását, közönséges stílusát csupán azután kezdte el kritizálni, amikor szerelmi vetélytársak lettek. Dr. Czeisen Endre költők, gének, titkok című könyvéből a következő érdekességeket tudhatjuk meg. Csokonai egész élete tanulásban tölt el. Csokonai átlagon felül értelmes lehetett, hiszen gyermekkorában még az iskolába járás előtt megtanult írni, olvasni, és ezért a családban tűze szétkorán felismerték. Emellett tanárait és tanulótársait is lenyűgözte emlékező tehetségével. Vergiliusztól egyfolytában 100 verset is minden megakadás nélkül elmondott, és a nyelvek tudásában is ritka készületű ember vala ő, mondja Dombi Márton. Folyékonyan olvasott görög, latin, olasz, francia, német nyelven, de ismerte a zsidó, arab, perzsa és angol nyelveket is. A debreceni kollégiumban 7 éves korában kezdte meg tanulmányait. 2 év alatt kijárta az alsó tagozatot. 9 évesen 1782-ben lett latinista, amely a gimnáziumnak felelt meg, és ahol 6 éven át latinul folyt az oktatás. A képzés harmadik szintjét a kollégium felső, főiskolai tagozata jelentette, amelyhez 1788-ban fogott hozzá, és amely már bentlakással járt. Nehezen viselte a szigorú kollégiumi rendet, de fegyelmezetlenségeit jó tanulmányi eredményei miatt egy ideig elnézték. A súlyos konfliktust éppen talentumának köszönhette. 1794-ben ugyanis, szigorú vizsgáztatás után a poétai osztály élére állították, vagyis kiemelték a középiskolások oktatójává. De míg tanítási stílusa és színes előadó képessége, ebben jó színészi adottságai is segítették, a tanulók körében nagy elismerést keltett, addig a kollégium konzervatív vezetői számára szabados viselkedése egyre elfogadhatatlanabbá vált. Mindezek tovább egyik professzorával való személyes ellentéte következtében több vizsgálatot indítottak ellene. Végül, és ebben Csokonai megrögzött magatartása és hajlíthatatlan jelleme is szerepet játszott, 1795. június 2-án kizárták, sőt kiközösítették a kollégiumból. Mindez azonban nem jelentette tanulmányainak végét, mivel egész élete tanulásban tölt el. Ezért, ha szerencsés volt Csokonai a talentumoknak a jól tevő természettől való nyerésében, munkás is volt ezeknek a maga szorgalmatossága által való kimívelésében. A természet és a szorgalmatosság kezet fogott ő benne, hogy így nagyot készíthessenek, mondta Dombi Márton. Költői tehetsége is korán megnyilvánult, 12 éves korában, édesapja temetésekor, egyik kollégiumi tanára, Háló Kovács József, már ismert költőként említette őt. Tőle idézett Dombi Márton, néhai boldog emlékezetű Csokonai Mihály kezem alá jött nekem a poézis tanulásában. Ezt mondta Háló Kovács József 1780 esztendőben március 17-én 125-öt magával. Legelső verseiből, melyeket írt, mindjárt észrevettem azt a különös zsenit, melyet aztán egész esztendeimig tanítottam, mindinkább becsültem és dicsértem. Az ő versei mindenkor könnyen folyók, és inkább természetinek, mint mesterségesnek tűntek. Akkor tájt a középiskolákban, így a debreceni kollégiumban is, az 5. osztályban a verstan szabályainak megtanulása és a verscsinálás gyakorlata kötelező volt. Éppen ezért nevezték az 5-eseket poétáknak. Tehát Csokonai gyermekkorában az iskolában megismerte a verstant, és házi feladatként kellett verseket írnia. Csokonai családfájáról azt írja Czeisen Endre, hogy az ismétlődő halálozások miatt hamarosan súlyos helyzetbe került a család, és különösen Csokonai vitéz Mihály édesanyja. 1781-ben elvesztette édesapját, majd 1783-ban édesanyját, ekkor visszaköltöztek a kis Hatvani utcai családi házba. 1786. februárjában azután meghalt férje, Csokonai Vitéz első József is. Halála oka tüdőbaj, illetve a fennmaradt írások alapján annak túl agresszív kezelése lehetett. Így 31 éves feleség egyedül maradt az árvákkal. Hamarosan 1788-ban meghalt a legkisebb fiú, második László is. Mindezeket tetézte vagyoni helyzetük összeomlása. Egy korábbi hitel visszafizetésének elmaradása miatt el kellett adniuk a családi házat, ezért 1788-ban az özvegy a Darabos utcában vett egy nátfedeles házat. Az édesanyja a diákok közül kosztosokat fogadott, többnek szállást is adott, ruhafoltozást is vállalt, hogy két fiát ne csak eltarthassa, de még iskoláztathassa is. És mindez sikerült neki, sőt, a halálakor ismerté vált végrendelete szerint még számottevő vagyon is maradt utána. 55 éves korában halt meg, száraz betegségben, ahogy akkor tájt a TBC-t nevezték. Maga készítette el halotti értesítőjét, beírva a dátumot is. Kál László így írt erről. Én jelen voltam, és azt gondolám, a jól szönt réfál. Azonban valódi hangon hozzám is így kezd beszélni. Dolgaim el vannak rendelve. Mindjárt 8 óra lesz. Az úr 10 óráig tanításon marad, mert én akkor egy oskolának közönséges tanítója voltam. Addig is nem élhetek, és 10 óra előtt az asszony már bevégezte életét. A költő édesanyját egy a maga sorsán fejül pallérozott, okos asszonyként jellemezte Dombi Márton, aki Csokonai iskolatársa volt. Nagyon szerette a verseket, kosztosainak szebben olvasta fel a költeményeket, mint tanult diákjai. Poéta fia verseit pedig kívülről tudta, és annak halála után először ő vállalkozott a hagyatékának összegyűjtésére. Csokonai Vitéz Mihály nagyon rövid idő alatt alkotta meg jelentős életművét, hiszen 1805-ben 31 éves korában halt meg. Juhász Géza szerint Csokonai annyit dolgozott, hogy talán még a jövő századra is marad utána összetallózni való. Ugyancsak Czeiser Endre írja Csokonairól, hogy ő a magyar költészet meghatározó személyisége, noha kivételes poéta képességének elismertetésében jelentős szerep jutott Petőfi Sándor és Ady Endre hódoló kiállásának. Csokonai tartózkodó kérelem. A hatalmas szerelemnek megemésztő tüze bánt. Te lehetsz, írja sebemnek gyönyörű kis tulipánt. Szemeid szép ragyogása eleven hajnali tűz, ajakit harmatozása sok ezer gondot erőz. Teljesítsd angyali szókkal szeretőd, amire kért, ezer ambrózia csókkal fizetek válaszodért. A költemény verselése időmértékes, és egy rendkívül ritka versláb, a Ionicus aminore figyelhető meg benne, melynek ritmus képlete tititáltá. A magánossághoz, a tihanyi echóhoz és a Reményhez című remek művek értelmezésem szerint mélységes keserűséget s az élettel való leszámolás élményét fogalmazzák meg. Az első vers elégikó óda, a másik kettő elégia. A Magánossághoz című vers átfogó élménye elégikus lemondó, de van némi ódai magasztalás is benne, hiszen a magány erényeit, ihletteremtő erejét is összegzi, mégis paradoxon, azaz belső ellentmondás olyat dicsérni, ami az ő reményeinek, boldogságának szétfoszlását jelenti. Mindhárom vers a personalizáció eszközét, a megszemélyesítés módszerét alkalmazza, hiszen ő képzelet szülte alakokba is bele tudott szeretni, grafológusa szerint. A három tűnékeny alak úgy jelenik meg, mint akik igazi női tulajdonságokat hordoznak. A magánosság az elfogadó, a síriks azután is kitartó, tapintatos, komoly jelenség. Az echo kedvesen visszhangozza a férfi fájdalmait, gyöngéd, érzékenyen rezonál a bánatra, a remény viszont csalfa, kacér, biztat és letaszít egyszerre. Csokonai zsenialitása az, hogy élete értelmének, Lillának elvesztése remek művek írására ihlette őt. Hiszen egyik levelében ezt írja Lillának: hamarosan tanárfeleség lehettél volna, s én a legboldogabb ember te általad. Nem elég, hogy mélységes paradoxont, önellentmondást, a lét abszurditását fejezte ki, mégis olyan zeneiséggel, zengő tiszta rímekkel, olyan formai gazdagsággal, mely ma is ámulatba ejt. Hiszen ő nem csak poéta nátusz volt, azaz született őstehetség, hanem poéta doktusz is, azaz tudós költő. Ő olvasztotta a magyaros formába az időmértéket, ő írt tankönyvet és iskoladrámát tanítványainak. Ő tehát a szeretet művésze is volt. Ő volt a magyar Rousseau, aki egyesítette a rokokó báj és a paraszti zamat kettősségét, a népköltészet, a romantikus zsenikultusz eszméit, és messze megelőzte korát. Szerb Antal a rokokó heroizmusának nevezi azt a jelenséget, amit egy könnyed, zenei költészet élvezetekor fedezhetünk fel, vagyis azt, hogy az élet komoly oldalát, a fájdalmat is lehet mártírként feloldani a formai tökében. A tihanyi echóhoz. Ó, tihannak riadó leánya, szállj ki szent hegyet közül. Ím kit a sors eddig annyit hánya, partod ellenébe ül. Itt a halvány holdnak fényén, jajgat és sír elpusztult reményén. Egy magános árva szív. Egy magános árva szív. Míg azok, kik búd bajt nem szenvednek a boldogság karjain, vígadoznak a kies fürednek kútfején spartjain, addig én itt sírva sírok. És te nimfa, amit én nem bírok, vert kizengő bérceden, vert kizengő bérceden. Zordon erdők, durva bércek szírtok, harsogjátok, jajjaim, tik talán több érezéssel bírtok, mint sem embertársaim, kik keblekből szám kivetnek, és magok köz csúfra emlegetnek egy szegény boldogtalant, egy szegény boldogtalant. Akik hajdan jó barátim voltak, még felköltek ellenem, üldözőim pártjához hajoltak, ó, miket kell érzenem, amidőn már ők is végre úgy rohannak rám, mint ellenségre. Bár hozzájuk hívvalék, bár hozzájuk hívvalék. Nincsen, aki lelkem vigasztalja, oly barátim nincsenek. Vállat rándít, aki sorsom hallja, már elhagytak mindenek. Nincsen szív az emberekbe. Hadd öntsem ki hát vaskebletekbe szívem bús panaszait. Szívem bús panaszait. Lilla is, ki bennem a reménynek még egy élesztője volt, jaj, Lillám is a tiran törvénynek s a szokásnak meghódolt. Hogy vagy most, te áldott lélek? Én ugyan már elhagyatva élek a tenger kínok között. A tenger kínok között. Ó, van-e még egy erémi szállás, régi barlang szent fedél, melyben egy bölcsendes nyugtott hálás te setét hegyekben lél. Hol csak egy kő lenne párna, hol sem ember, sem madár nem járna, mely megháborítana, mely megháborítana. Abban gondolom, hogy semmiussal ellenkezni nem fogok, hogyha én egy megvetett virtussal itt egy kőben helyt fogok, se szigetnek egy szögében, mint Rousseau Ermenonvillében. Ember és polgár leszek. Ember és polgár leszek. Itt tanulom rejtek érdememmel ébrezgetni lelkemet. A természet majd az értelemmel bölcsebbé tesz engemet. Távol itt, egy más világban, egy nemes mért szent magánosságban könnyezem le napjaim. Könnyezem le napjaim. Itt halok meg. e sötét erdőben. A szomszéd pór eltemet. Majd talán a boldogabb időben fellelik sírhelyemet, s amely fának sátorában áll együgyű sírhalmon magában, szent lesz tisztelt hangvamért. Szent lesz tisztelt hangvamért. Az Arkádia pör Szerbantal szavaival. Arkádia és Hortobágy különös összekeveredése nem szűnt meg halálával sem. A debreceniek síremléket akartak állítani nagy poétájuknak, és Kazincitól kértek sírfeliratot. Kazinci ezt ajánlotta: Arkádiában éltem én is. A debreceniek megnézték Kalepinusz nagy, sok száz éves szótárát, és azt találták, hogy Arkádia földje igen derék marha legelő, kiváltképpen szamaraknak. Kazincinak sohasem sikerült meggyőznie őket, hogy az ő szemében Arkádia a művészi szép élet szféráját jelenti. Mai sír felirata a következő. Múzsáknak szózatja, a sírt is megrázkódtatja, s életet fuval bele. Másik oldalán ez olvasható: Csokonai Vitéz Mihály született 1773-ban Debrecenben, megholt 1805-ben. Megrázó, hogy az odalátogató Petőfi ezt írta 1847. május 14-én kelt úti levelében: mélyen elgondolkodtam arról, ha majd más utazó fog így gondolkodni az én sírom felett. Amikor Csokonai meghalt, Kazinci és Kölcsei talán csak sejtették, hogy milyen rendkívüli tehetség volt ő, és csak Petőfi, majd Adiék fedezték fel benne a nagy elődött. Érdekesség még, hogy a Cimbalom névre Csokonait egy tanára keresztelte el, hiszen bámulatos könnyedséggel írta költeményeit. A Reményhez című versről tudnunk kell, hogy egy rokokó kert allegóriájának is nevezik, mely a boldogság idején virágzik, s a boldogtalanság felismerésekor hervad. Valóban verskoporsó ez, hiszen mindent belétemette az alkotó, ami számára fontos. A jókedv, a remények és szerelmei, s az utolsó igazi viszonzott érzés kiváltója, Lilla. Az értékek legmagasabb helyét e szerelem tölti be nála, a költészet gyöngykoszorúi sem kellenek, ha szerelmével lehet. A költő érzi, hogy ereje fogytán, s e veszteséget nem fogja kiheverni. Életének értelme veszett oda azzal, hogy Lillát szülei máshoz adták feleségül. Lilla Lévai István halála után még egyszer férjhez ment, de egész életében boldogtalan és gyermektelen volt. A vékony, ibolyakék szemű nő őrizte poéta szerelme emlékét és verseit haláláig. 1855-ben, 79 éves korában hunyt el. A Reményhez. Földiekkel játszó égi tünemény, istenségnek látszó csalfa vakremény, ki teremt magának a boldogtalan, s mint védangyalának bókol untalan. Sima száddal mit kecsegtetsz, miért nevetsz felém? Kétes kedvet miért csepegtetsz még most is belém? Csak maradj magadnak, biztatómval áll. Hittem szép szavadnak, mégis megcsalál. Kertem nárciszokkal végigülteted, csörgő patakokkal fáim éltetéd, rám ezer virággal szórtad a tavaszt, s égi boldogsággal fűszerezted azt. Gondolatim minden reggel, mint a fürgemé, repkedtek a friss meleggel rózsáim felé, egy híját esmértem örömimnek még. Lilla szívét kértem, s megadá az ég. Jaj, de friss rózsáim elhervadtanak. Forrásim, zöld fáim kiszáradtanak. Tavaszom, vígságom téli búra vált, régi jó világom méltatlanra szállt. Ó, csak Lillát hagytad volna. Csak magát nekem. Most panaszra nem hajolna gyászos énekem. Karja közt a búkot elfelejteném, s a gyöngykoszorúkat nem iridleném. Hagyj el, ó reménység, hagyj el engemet, mert ez a keménység úgy is eltemet. Érzem, e kétségbe volt erőm elhágy, fáradt lelkem égbe, testem földbe vágy. Nékem már a rét hímetlen, a mező kisült, a zengőliget kietlen, a nap éredült. Bájoló lágy trillák, tarka képzetek, kedv, remények, lillák, Isten véletek.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lajkó Félix 2020-ban megjelent Start című albumáról hallanak válogatást. Azt eddig is tudtuk, hogy Lajkó Félix izgalmas művész, nem csak azért, ahogyan játszik, hanem mert időről időre képes megújulni, meglepetést szerezni. Ezúttal 5 tagú zenekart verbúvált maga köré, akikkel láthatóan, hallhatóan hamar megtalálták a közös hangot, méghozzá úgy, és talán ez a legfontosabb, hogy egyikük javára sem borul az egyensúly. Kollégák, társak, barátok, hívhatjuk őket bárhogy, a lényeg, hogy inspirálják, kiegészítik egymást. Zenekarban játszani kötöttség, mondja Lajkó Félix. A jó rész az, amikor a zenekar együtt meg tud szólalni. Ha van egy téma, amit elkezdünk játszani, és aztán egyszer csak robban egy nagyot. És van az a része, amely zenekarban nem, inkább szólóban működik, amikor teljes improvizáció van, és nincs körülöttem senki. Mindkettő jó dolog. Valószínűleg, ha nem lenne az egyik vagy a másik, akkor hiányérzetem lenne. Talán produkcióban még sosem hallottuk ennyire felszabadultnak Lajkó Félixet. Kedves hallgatóink, a következő percekben tehát Lajkó Félix 2020-ban megjelent Start című albumáról következzen néhány felvétel. Összeállításunkhoz kellemes zene hallgatást kívánunk. Thank you.
Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Lajkó Félix 2020-ban megjelent Start című albumáról hallottak válogatást. A műsor Túri Sarolta készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikai munkatársak Birincsik Márton és Kvaszinger Jenő. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok most következő műsorainkhoz. A 14 órai híreket követően könyvjelző című műsorunkban őszi könyvajálóval várjuk Önöket Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Ma Fekete István novellás kötetéből csemegézünk. Ezt követően Neuma egyházzenei műsorunkban Varga László egyházzenész előadását hallgathatják meg. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján először arról hallanak, hogy miért vált az utóbbi időben problémásra a varjak és az emberek együttélése, majd Feli Mavet Ilyen kutya nincs is című könyvének 9. része hangzik el. Ugyanebben az órában rádiónk is újszállási frekvenciáján a Hit és Fény közösség, valamint a Hivatásőrzőház mindennapjait is merhetik meg. A 15 órai híreket követően meghallgathatják a Magyar Katolikus Rádió Keresztény Közéleti Akadémia című műsorát. Ezt követően 3:30-kor Hitvalló című műsorunk szól. A mai adásban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a megbocsájtásról beszélget. 16 órakor ismét hírek következnek, majd Értékadó című műsorunk szól. Mai gazdasági műsorunk tartalma: a Miskolci Szent Imre Katolikus Általános Iskola idén ünnepli 25 éves évforduló. Miskolc város jeles közéleti szereplőjéért, Várod Gábor gyógyulásáért tartanak jótékonysági estet. 17 órakor regionális híreket mondunk, majd a kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafűzér imádságot közvetítünk az Egri Bazilikából. Ezt követően Avélyai Nagy Szent Teréz életéről emlékezik meg Katona István nyugalmazott egri segédpüspök. Az óra végén meghallgathatják Bércesi András hétvégi levelét. A 19 órai híreket követően Iránytű című műsorunkban beszámolunk arról, hogy az elmúlt hétvégén rendezték meg a fél évente esedékes nagy vasútmodell kiállítást és vásárt a Gömöri pályaudvaron. Ott jártunk, és Ák Tamással, a Miskolci Vasútmodellezők Egyesülete tagjával beszélgetett a szerkesztő Molnár András. 19 órától 20 óráig rádión kisújszállási frekvenciáján a Hunyadiak koráról és jelentőségéről, valamint a Hunyadi sorozatról beszélget Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésszel az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk Tokai frekvenciáján Nobilis Mário, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízott tanszékvezetője beszél a közösségépítés szerepéről. A 20 órai sávban előbb meghallgathatják Szabó Magda a Danaida című regényének 3. részét, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunk szól. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink. Ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.